A svájci protestáns egyházak segélyszervezete 2013 óta támogatja a Magyarországi Református Egyház cigányság körében végzett szolgálatát. 2021. január 1-től pedig új pályázati ciklus indul, amelyre már most várják a református gyülekezetek jelentkezését. A program múltjáról és a következő 4 éves ciklusról Ignác Andreával, a HEX gyülekezeti programjainak koordinátorával Buzás Bori beszélgetett.
A HEX 2013 óta működik ebben a formában, akkor kezdték el Magyarországon is, mint néhány másik európai országban is egyébként azt a fajta támogatást, ami a hátrányos helyzetű, főként roma emberek megsegítését szolgálja. Más országokban egyébként a civil szervezeteken keresztül működik. Magyarországon volt az egyik olyan szervezet, aki pályázott, aki egy vallási, mondjuk így egy felekezett szervezet, ez pedig a Református Egyháznak a cigány missziója, mivel a cigány misszió alapvetően végzett ilyen jellegű romákat, illetve hátrányos helyzetű embereket támogató programokat, projekteket, és a pályázat az olyan jól sikerült, 13 óta most már működik is. Mindig fókuszában állt egyébként a HEX-nek az, hogy ezek a programok, amiket ők támogatnak egy, mondhatjuk, hogy kisebb, attól függ persze, hogy milyen viszonyítási alapot veszünk, de egy kisebb támogatási összeggel, ez egy olyan magja legyen a következő tevékenységnek, ami fenntartható tevékenység, amit aztán később a gyülekezetek önmaguk tudnak végezni.
Az eddigi időszakokban, ugye mert ez már akkor a többedik ilyen pályázati ciklus, amiben a Magyarország Református Egyház cigány missziója részt vesz, de az eddigiekben mikre lehetett pályázni?
Mindegyik ciklusban hangsúlyt kapott az, hogy a romákat milyen módon lehet úgymond beintegrálni, inkább azt mondom, hogy befogadni a társadalomba, illetve az egyház szervezetébe vagy szerkezetébe. És akkor ezeket a befogadásnak a különböző módjait célozta meg tulajdonképpen a program, és mindegyik időszakban nagyon nagy hangsúlyt kap a közösségépítés, tehát a romák és nem romák együttélésének a segítése, illetve a gyermekeknek a támogatása. Ami ugye azért nagyon fontos, mert hogy a gyermekeken keresztül nagyon sok esetben a szülők is bevonható a különböző közösségi szervezésű programokba, ami aztán a közösség épülésének vagy fejlesztésének, fejlődésének az alapja lehet. Tulajdonképpen minden időszakban ezek kaptak hangsúlyt, az pedig, hogy a gyerekeket például milyen módon támogatják, vagy ezeknek a hogyanja az, ami változik az időnk alatt. Nyilván olyan jó gyakorlatokat vagy jó példákat is próbálunk beépíteni, ami mondjuk, nem tudom én, 6 évvel ezelőtt még nem volt, azt is próbáltuk beépíteni az igényeknek, illetve a lehetőségeknek a tükrében.
Van-e kifejezetten olyan projektelem, ami mondjuk nagyon sikeres volt, és azóta csak folyamatosan bővül és fejlődik?
Az előző időszakokban elkezdett tanoda jellegű tevékenységek azok, amik nagyon-nagyon kiemelendőek a HEX tevékenységei közül, mivel igazából a HEX támogatása az tulajdonképpen egy lehetőség mag arra, hogy ezt aztán később tovább fejleszték. És vannak olyan gyülekezetek, ahol látták azt a gyülekezeti tagok, a lelkészét, az ő munkatársai, hogy nagy szükség lenne mondjuk a gyerekek felzárkóztatására az iskolában. És akkor ezt kezdték el úgymond piciben néhány emberrel fejleszteni a gyerekeket, fejleszteni az ő tanulási képességeiket, és ez tulajdonképpen nem mondható olyan klasszikus értelemben vett tanodának, mint mondjuk egy Európai Uniós forrásból finanszírozott, vagy egy normatív finanszírozású, hiszen sokkal kisebb volumenű a program maga. De arra nagyon jó volt nagyon sok esetben, hogy egyfajta ilyen bevonzása legyen a gyerekeknek, hogy szeressenek oda járni, hogy szeressenek megtanulni. Aztán nagyon sok esetben ez tovább fejlődött, és ezek a úgymond pici hexes tanodák pályáztak Európai Uniós finanszírozású tanodaként, illetve aztán normatív finanszírozásuként is. Tehát úgymond kinőtték magukat ebből a pici körből, és sokkal nagyobb volumennel kezdtek el dolgozni a gyerekekkel. Ez például szerintem egy nagyon nagy sikere a hexes tanodáknak, illetve a hexnek magának, hogy ilyen tevékenységeket tud elkezdeni, amik aztán sokkal nagyobban tudnak folytatódni.
Több ilyen tanoda is működik a Tiszántúli Egyházkerületben is.
Így van, vannak ilyen tanodák, illetve vannak olyan tanodáink, akik most pályáztak be a következő időszakra normatív finanszírozású tanodaként, mert hogy akkor a gyereksereg volt, akik jelentkeztek az ő tanodájukba, hogy ebből a pici támogatásból már nem is tudják őket olyan szinten támogatni, amilyen szinten szeretnék.
Ugye akkor ez az egyik vonal, akkor most térjünk át arra, hogy következő ciklusra milyen pályázati lehetőségeket nyújt a HEX.
De 4 éves időszakokban gondolkozunk, és a következő időszakban is az az elgondolás, mint ahogyan eddig, hogy az első időszakban, az első 1-2 évben nagyobb támogatottság az, ami a HEX-től jön, és az önrész pedig egy picit kisebb mértékű, aztán ez növekszik arányosan a következő években. Tehát minél inkább a vége felé járunk a projektnek majd, annál inkább az önerő fog majd hangsúlyossá válni, de a program maga, az tulajdonképpen a 4 év alatt folyamatosan mondhatom azt, hogy ugyanaz. Tulajdonképpen, amit elkezdünk az első évben, azt fogjuk folytatni a következő években is, illetve próbálunk rugalmasan ahhoz igazodni, amit a gyülekezetek szeretnének időközben az igényekre reagálva. Ami a lehetőség most, és nyilván vannak ebben kötelező elemek, meg vannak benne választható elemek is, az a két nagy hangsúly újra a közösségépítés és a gyerekek támogatása. Ennek a hátterében közben pedig áll egy ilyen, hát nagyon fura szóval fogom mondani, érzékenyítés, ami tulajdonképpen a lelkészeknek egyfajta eszközökkel való úgymond felvértezése, hogy azokkal a nehézségekkel, amik esetlegesen felmerülnek a romák és nem romák egymással való kommunikációja, együttélése kapcsán, ezeket tudják majd kezelni. Szóval erre a fajta vonalra ráépülve egyfajta workshop sorozat fog megvalósulni majd a 4 év alatt. Ez az érzékenyítő workshop sorozat pedig egy mentorálással fog kiegészülni, ami azt jelenti, hogy nem csak egyfajta lexikális tudást fogunk adni a lelkészeknek, illetve a HEX megvalósítóinak, hanem egyfajta gyakorlati tudást is, illetve a mentorálásban pedig a gyakorlatba ültetést is fogjuk tudni egymásnak segítve megvalósítani. Ez a háttere, és akkor ennek a háttérnek az alapján, vagy ezzel a tudással a közösségépítés az, ami a fontos. Tulajdonképpen az, hogy a romák és nem romák között olyan tevékenységek, olyan események valósuljanak meg, ahol ezek az emberek tudnak találkozni, és olyan pozitív tapasztalatokat tudjanak szerezni egymásról, ami aztán a későbbiekben, a hétköznapokban is arra ösztökéri őket, hogy együttműködve, egymással békében élve létezzenek a kis településen, akár vagy a városban. És akkor ehhez pedig a gyerekek támogatása az, ami még egyfajta úgymond kötelező elem, de ezt azért mondom kötelezőnek, mert hogy alapvetően minden gyülekezet választ egy olyan, legalább egy olyan programot, programelemet, ami a gyerekek támogatására irányul. Ez azért is lett kötelező, mert hogy mindenképpen szeretnénk, hogy a gyerekeket is bevonnák ebbe a tevékenységbe. És a következő 4 éves időszakban 3 féle olyan program van, ami közül legalább egyet választania kell a gyülekezetnek, hogyha szeretne megvalósítani HEX-et. Ezek pedig a tanoda, ugye, ami nagyon sikeres volt eddig is, ezt lehet választani, illetve van egy olyan lehetőség, ami az iskoláskorú gyerekeken túl a 0-tól 6 éves korú gyerekekig bezárólag, nekik egyfajta fejlesztés. Ez nyilván attól is függ, hogy milyen összetételű mondjuk egy-egy településnek a gyermek életkora, de lehet egyfajta, mint a biztos nyelv a gyerekházakban, például 0-3 éves korú gyerekek fejlesztése, illetve ahol mondjuk az óvodáskorú gyerekek vannak többségben, ott a 3-6 éves korú gyerekeknek a fejlesztése lehet egy fókusz. Ez ugye a második lehetőség, és van egy harmadik lehetőség, az pedig a kifejezetten a roma lányoknak a támogatása, ami szintén egy jó gyakorlatból, egy jó példából indult el, az pedig volt egy európai finanszírozású program Magyarországon is, a Barisej, így hívtuk, ahol alapvetően a roma lányok mentorálása volt a projektnek a célja, azért, hogy a lemorzsolódást csökkentsék, illetve megelőzzék a roma lányok esetében. Erre nagyon nagy igény van egyébként a gyülekezetekben is, és ezért gondoltuk azt, hogy összhangban a HEX-nek a gender egyenlőség elvével itt is beépítünk egy ilyen lehetőséget, amivel egyébként úgy tűnik, hogy fognak is élni néhányan, mert nagy szükség van szerintük erre a problémelemre.
Rendkívül összetett egyébként, és azt kell mondani, hogy minden korosztályt megmozgató lehet ez az egész projekt, hogyha egy gyülekezet úgy pályázik és megvalósítja. Mennyire lelkesek, aktívak a gyülekezetek egyébként, és mire szoktak leginkább fókuszálni? Van-e olyan kedvelt, ha mondhatjuk így, terület?
Azt tudom csak elmondani igazából, hogy azok a gyülekezetek, akik eddig is megvalósítók voltak, ők mik azok, amikben gondolkoznak. Ők lelkesek egyébként, legtöbbjük, ami azt jelenti, hogy azok alapján, a tapasztalatok alapján, amiket eddig szereztek az elmúlt 4 vagy akár több évben, azok alapján már látják, hogy mik azok a dolgok, amik jól beváltak, mik azok, amiken változtatniuk kéne, és ezek alapján pozitívan fogadták például azt, hogy egyfajta eszköztárat, egyfajta érzékenyítő eszköztárat tudunk majd nekik nyújtani, erre nagy szükségük is van, illetve a gyerekek támogatása az ugyanúgy a tanoda, az, ami nagyon-nagyon érdekli őket. Az újakkal kapcsolatban nem tudok igazából még nyilatkozni, hiszen még nem érkeztek be ezek a pályázatok, tehát nem látom, hogy pontosan mik azok, amik majd érdekesek lesznek a számukra. Néhány gyülekezet már megkeresett telefonon, e-mailben, és ők is nagyon szeretik a gyerekek támogatása szekciót. Abban nagyon-nagyon sok fantáziát látnak, és nyilván, mivel kötelező úgymond a közösségépítés elem is, ezért muszáj nekik ezt összekötni, de azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen negatív kötelezettség, hanem egy lehetőséget látnak ebben a gyerekek támogatásán keresztül, hogy a felnőtteket is elérjék.
Beszéljünk akkor arról is, hogy milyen feltételeknek kell megfeleljen egy gyülekezet, kell-e bármilyen előfeltételnek lennie ahhoz, hogy pályázhasson, meddig pályázhat, mit kell benyújtson, tehát hogy a technikai hátterét is mondjuk el a következő pályázati időszaknak.
Hát mi ugye az előbb elkezdtünk már beszélgetni róla, és látszik, hogy eléggé komplex, meg összetett ez az egész pályázat, attól függetlenül, hogy nem egy ilyen hatalmas nagy támogatásról beszélünk. Igazából a pályázóköre az eléggé, mondhatom, hogy szűk. A Magyarországi Református Egyház gyülekezetei közül végül is bárki az, aki pályázhat, de mindenféleképpen gyülekezetnek kell lennie. És ezek a gyülekezetek november 15-ig nyújthatják be a pályázataikat felém, ami azt jelenti, hogy a pályázatot magát azt megtalálják egyébként a nyilvános felületeken is, a Cigánymisszió református.hu honlapján, illetve voltak olyanok, akik megkerestek, akire tudok segíteni abban, hogy hogyan töltsék úgymond ki ezt a pályázatot, ami pedig egy ilyen eléggé összetett csomag tulajdonképpen. Mindenkitől várunk egy olyan projekt tervet, amiben leírják azt, hogy annak a településnek, ahol ők dolgoznának, ott annak mi a háttere, miért szükséges szerintük egy ilyen programot létrehozni, milyen feltételek biztosítottak már, mi az, amire szükségük lenne, egyfajta helyzetelemzés a településről, illetve leírása annak, hogy az a program, az a projekt, amit ők kitaláltak oda, az milyen módon segítene az embereknek. Ez a projektterv. Ezen felül van egy szakmai terv, ami részletesen leírja azt, hogy ők pontosan milyen tevékenységeket szeretnének majd végezni, illetve van egy költségvetési tervezet, ami szintén egy sablonban történik majd meg. Itt pedig úgymond beárazzák azt, hogy azok a tevékenységek, amiket ők szeretnének végezni, az körülbelül mekkora összegből kihozható. Tehát ebből is látszik, hogy tulajdonképpen nem egy ilyen szokványos pályázat ez, hogy nem tudom, azt mondjuk, hogy van X összeg, és arra kell pályázni, és azon belül akkor meg kell mondani, hogy mire költjük azt a pénzt el, hanem azt kell megmondani, hogy mi az a tevékenység, amire szükség van, és az mennyibe kerülne. Nyilván ennek is van egy felső határa, de alapvetően nyitottak vagyunk arra, hogy az emberek maguk mondják meg, hogy mi az, amire szükségük van. Ami egyfajta feltétel még, az, hogy a gyülekezetnek el kell küldeni a presbitériumnak a szándéknyilatkozatát arról, hogy ők szeretnének ebben a programban részt venni, illetve az egyházkerületnek az ajánlása is szükséges ahhoz, hogy pályázzanak.
Ha az elmúlt időszakokat nézzük egyébként, akkor melyik egyházkerület gyülekezetei a legaktívabbak?
A Tiszántúl. Azt gondolom, hogy a tiszántúliak legfőképp, de ez valószínű azért is van egyébként, mert alapvetően egy feltétele az is a projektnek, a svájciak által támasztott feltétele, hogy legfőképpen azon a területen munkálkodjanak a gyülekezetek, ahol alapvetően sokkal többen vannak a romák, tehát felülreprezentáltak a hátrányos helyzetűek, illetve a roma származásúak, ez pedig inkább Észak-Kelet-Magyarország, és tulajdonképpen így fedi le a körülbelül 2/3 a gyülekezeteknek, akik onnan kerülnek ki erről a területről.
Ugye volt szó itt egy felső határról, mi ez a támogatási felső határ összegben, amire pályázhatnak a gyülekezetek?
Ez az összeg egy ilyen, hát én 2,5-3 millió forint általában, ha azt nézzük, amik eddig voltak igazából, és valószínű, hogy most is ezek lesznek, hiszen a keretösszegünk az tulajdonképpen ugyanannyi, mint amennyi az előző években volt. Tehát ez az az összeg, amire tudnak pályázni. Ebben az intervallumban kell gondolkozniuk, amikor a programokat kitalálják.
Ugye volt arról szó az interjú elején, ha jól emlékszem, meg jól értelmeztem, hogy magában a pályázatban van lehetőségük a megvalósítási időszakban egy picit eltérni a gyülekezeteknek esetleg a leírt szándéktól. Milyen mozgásterük van ilyen tekintetben egyébként?
Ezt a mozgásteret én úgy értelmezem, vagy ezt a rugalmasságot úgy értelmezem, hogy alapvetően megvannak azok a tevékenységek, amiket kitalálnak, de hogy annak a hogyanját, meg az időpontját például lehet mozgatni. Például most a koronavírus idején körülbelül március-áprilistól kezdődtek azok a megszorítások, amik tulajdonképpen nagyon nagyban érintették a tanodáknak az életét. Nem mehettek el mondjuk kirándulni, nem csinálhattak olyan szabadidős tevékenységeket, amik közösségi rendezvények lettek volna. Ezért azt a támogatási összeget, amit például ezekre a tevékenységekre tábláztunk, úgymond be, ezeket másmilyen módon is el tudták költeni, olyan ad-hoc jellegű támogatásokat tudtak belőle nyújtani a családoknak, amikre nagyon nagy szükség volt. Gondolok itt akár eszközbeszerzésre az online oktatáshoz, vagy akár egy vitamincsomagra, vagy ételcsomagra. Nyilván ez egy ilyen nagyon kirívó eset, vagy egy ilyen nem mindennapos eset, de alapvetően a rugalmassága abban rejlik ennek a programnak, hogy ha mondjuk menet közben kiderül, hogy tulajdonképpen a tanodában csak lányok járnak, akkor átállhatnak egyfajta mentorálási rendszerbe, és azt mondhatják, hogy tulajdonképpen ez egy roma lányos program, tehát akkor inkább a mentorálás az, amit ők csinálnának, és nem pedig a tárgyi fejlesztés. Tehát ilyen fajta rugalmasságot gondolok, illetve mivel a mentorálások, amik a következő időszakban következni fognak, illetve azok a workshopok, amikről beszéltem, ezek egymásra épülőek lesznek. Azok az eszközök, amiket a workshopokon fogunk majd elsajátítani, megtanulni, ezeknek a használata időközben fog majd előjönni, hogy milyen módon történhet meg, és a mentorálásokon fogjuk úgymond kitalálni, hogy milyen programot tudunk erre ráépíteni. Tehát az, hogy közösségi rendezvényt fogunk csinálni, az egy biztos pont, de az, hogy pontosan miért, az akár menet közben is kiderülhet.
Akkor a gyülekezetek november 15-ig nyújthatják be a pályázatukat, és akkor a következő támogatás az akkor jövő év januárjától indul?
Ez a tervünk, igen. Tulajdonképpen a támogatási rendszer egy picit azért bonyolultabb, tehát a januári kezdés az nagyon valószínű, hogy nem fog megvalósulni. A november 15-ével be tudják nyújtani a gyülekezetek a pályázataikat, akkor februárban biztosan tudunk már szerződéseket kötni. Azonban, hogyha ők elkezdik a munkát már januártól, akkor a svájciak ezek nagyon rugalmasak ebben a tekintetben, hogy akkor úgymond utófinanszírozásban azt az egy hónapot még ki tudják fizetni, tehát januártól lesz a hivatalos projektidőszakuk.
Ignác Andreával, a HEGS gyülekezeti programjainak koordinátorával beszélgettünk.